Olaszországban Szardíniához közel található Azinára, vagyis a Szamár-sziget, amely a magyar történelemkutatás szempontjából rég elfeledett emlékeket őriz. Az első világháború idején, 1915 végén az osztrák-magyar monarchia több tízezer katonáját szállították oda hadifogolyként. A mostoha körülmények és a járványok miatt nagyon kevesen maradtak csak életben, és tértek haza szeretteikhez. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. A mai műsorban a Szamár-szigeteken működő első világháborús hadifogolytábor titkait tárjuk fel. Tartsanak velünk!
Giornale d'Italia a szardíniai Sassariból jelentést kapott, hogy oda már megérkezett a szerbek által ejtett osztrák-magyar hadifoglyok első transportja. A foglyokat Azinára szigetén helyezték el. Számuk körülbelül 5000, 10-700 van közöttük. Magyarország, 1916. január 1-je.
Major Anita történész és Margittai Gábor irodalomtörténész drámai témát dolgoztak fel 2014-ben megjelent a Szamár-sziget szellemkatonái című könyvükben. A Szardíniához tartozó kis sziget egykor a szicíliai maffia börtönszigete volt. Még korábban terroristák és gyilkosok büntető telepe. Majd több mint 100 éve magyar katonák földi pokla lett. Az ide elhurcolt közel 20 ezer hadifogolyról, és amint egy 3000 a szigeten életét vesztett magyar katona viszontagságos sorsáról beszélgettem a két szerzővel.
Szardínia egy csodálatos hely, csodálatos emberekkel. Kis nép, sokszor sérült identitással, egy ellenséges környezetben, de...
Igen, ők nem feltétlenül olaszoknak tekintik.
Abszolút nem olasznak tekintik magukat. Vannak vadabb vidékei Szardíniákkal, abszolút megszállóknak tekintik az olaszokat. Ez egy nagyon ősi kultúra, földműves, állattenyésztő kultúra, és a sziget az a rejtelmek szigetet. Petre Jemese, aki ott egyébként idegenvezetést is folytat, de nagyon jól ismeri a szigetet, ő hívta föl a figyelmünket a magyar emlékekre. Az egyik az a La Maddalena sziget csoport, ahol a Kossuth-féle emigrációnak a tagjai jártak, és Garibaldi az idős korát ott töltött, és őt látogatták meg mondjuk magyar honvédtisztek. És a másik volt ez a Szamár-sziget, amelyik Szardínia északnyugati csücskétől van úszásnyi távolságra, egy kis mellékszigetecske, és akkor elkezdtek.
Akkor átúztak.
Hát szinte igen.
És ennek van egyébként irodalma? Tehát, hogy a kutatás része mennyire volt nehéz?
Elméleti kutatást folytattunk ezután a kis információ után, ami számunkra nagyon fontos volt. Először is elmentünk oda személyesen, tehát megnéztük azt, hogy valóban egy vezetett turisztikai úton mit mondanak erről a helyről, hova visznek bennünket, de aztán ketten kezdtük el tiltott ösvényeken bejárni a szigetet, és mindjárt egy csomó mindent felderítettünk. És amikor ez az első tapasztalati élményünk megvolt, akkor utána nekiálltunk a fellelhető irodalom áttanulmányozásának, találtunk visszamenőleg a 30-as évekből történelmi tanulmányokat, illetve elkezdtünk forrásokat is keresni, felhívást intézett Gábor a Magyar Nemzet hasábjain az olvasókhoz, és egy csomó hadifogoly naplót is megszereztünk, úgyhogy eredeti forrásokhoz is hozzájutottunk.
Ennek igazán nagyon kevés irodalma volt, magyar szakirodalma valóban csak, hogy Anita említette a két háború közötti fogoly visszaemlékezések, tehát egy-egy ember, aki végigjárta ezt az utat, magát az úgynevezett balkáni halálmarsot, amik végigterelték őket a teljes Balkánon, és utána jutottak Szardíniára.
Saját lábukon kellett odáig eljutni.
Igen, úgy ráadásul, hogy tántorogtak még a nem sokkal korábban befejeződött tifuszjárványnak a következményeitől, végtelenül legyengült emberek, dolgoztatták őket, utat építettek még a halálmas idején is velük.
Ez a háború eleje?
15 vége volt, akkor indult el, amikor megindult egy osztrák-magyar és német offenzíva Szerbia ellen, akkor kezdték kiszorítani. Tehát a 14-es, amikor ugye kutya Szerbia ellen ment az osztrák-magyar hadsereg, az csúfos vereséggel ért véget, és akkor esett hadifogságba 85 ezer osztrák-magyar hadifogoly.
És mi derült ki? Hány magyar hadifoglyot sikerült fellelni?
Ebből 15 nyarára körülbelül 35 ezeren maradtak életben, a többiek mind meghaltak a különféle járványok miatt, meg a táborokban uralkodó rossz viszonyok miatt, és a 35 ezerből körülbelül 23 ezer érte el Azinárát, tehát a halálmar során, de valószínűleg jóval többen meghalhattak az út során, ez egy körülbelül 2 hónapos út volt.
Szóval 3000 ért el Valónát, igen, és már nem tudtak igen, az albán parton.
Igen, 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 és magán a szigeten, tehát Szamár szigeten is minimum 6-7000 ember veszett oda, akkor kitört a kolera járvány. Tehát olyan, mint egy ilyen dantei, nem is tudom, pokol leírás, vagy ami velük történt, felfoghatatlan, és nemhogy nem volt kanonizálva magyar történetírásban az ő történetük, tehát az volt elfogadhatatlan, hogy az emlékezeti kultúránkból teljes mértékben kitörlődjenek. Nem csak persze a hadifoglyok, bennünket ők azért érdekeltek, mert ők még a kutya sorsú magyar katonák között is a legkutyább sorsúak voltak, hanem a teljes első világháborús magyar emlékezet az több mint csorva volt, tehát eltűnt, elveszett. Ez az elfogadhatatlan helyzet hajtott bele bennünket, és amikor rábukkantunk erre a történetre, Szamár-szigettől visszafele kezdtünk nyomozni, tehát egy ilyen klasszikus nyomozati, hogy hogy jutottak ide ezek az emberek, milyen szenvedéseken mentek keresztül, aztán mi is végigjártuk 2014-ben a balkáni halálmars teljes útvonalát, dokumentáltuk, filmeztünk, beszélgettünk helyiekkel, és amikor elkezdtük nyomozni a szakirodalmat, akkor döbbentünk arra rá, hogy ez teljes mértékben hiányzik. És sikerült elérni azt, hogy Áder János köztársaság elnök ott emlékművet avasson az elsőt, tehát a magyar katonáké, hadifoglyoké volt az első a világon, sikerült elérni azt, hogy bejusson a magyar történelemkönyvekbe, középiskolás könyvekbe, hogy beszéljenek róla, tehát ennél többet nem hiszem, hogy el lehet érni.
Az első világháborúnak az egyik, mondjuk így, hogy legérdekesebb és legfurcsább fejleménye az a tömeges hadifogságba esés és annak a következményei. Erre egyik hadviselő sem volt felkészülve.
Töll László hadtörténész.
Nem százezerekről, hanem összegészében milliókról van szó. Azt lehet mondani, hogy az összes hadviselő fél közül a monarchia volt a második, aki a legtöbb hadifoglyot veszítette a hadműveletek során. A háború kezdetén a Szerbia elleni sikertelen hadjáratok során rengeteg magyar katona került hadifogságba. 1915 őszén a monarchia még egy támadást indított Szerbia ellen, ez már sikerrel járt, és megroppantották a szerb hadseregnek a gerincét, ami elindult délfelé az egész szerb kormánnyal együtt. Igen, nem csak a szerbek nem hagyták ott a hadifoglyaikat a táborokban, hogy úgymond felszabadíthassa őket a osztrák-magyar monarchiának a hadserege, hanem terelték maguk előtt délfelé. Ezt valószínűleg valamilyen stratégiai szándékból későbbi tárgyalásként esetleg túszoknak használták volna, de minden esetre az ekkor már hadviselő félként föllépő Olaszországnak ezeket a hadifoglyokat átengedték egy egyezmény keretében. A szerb hadifogság az talán még az orosznál is rosszabb volt, maguk a szerbek is nagyon rossz ellátásban részesültek, járványuk tomboltak ebben az időben az országban, de ezen föl hozzájárult az, hogy a magyar hadifoglyokkal kifejezetten is célzottan rosszul bántak. Ezt a halálmentet úgy kell elképzelni, hogy ezt nem azért hajtották végre a szerbek, hogy itt töljék meg a foglyokat, egész egyszerűen nem törődtek vele. Ahogy mi lesz a sorsuk, nem gondoskodtak róluk, aki eljutott Valónáig a kijelölt célkikötőig, az eljutott, aki nem, mondjuk így, hogy nem tartoztak vele elszámolással. Úgy lehet számolni, hogy ez körülbelül november elejétől egy december közepéig, december végéig tartott. Tehát ez hónapokig tartott. Egy könyörtelen időszakban, könyörtelen módon, hegyvidéken, gyalog végrehajtott menet volt, ahol nem törődtek a betegekkel, ha bajtársaik tovább vitték őket, akkor tovább, ha nem. Maga a szerb hadifogai tartók, vagy akik ezt a menetet megszervezték, ezt mellékes körülmény kezelték. Nagyon érdekes egyébként, hogy az olaszok ezt a tábort semmiféleképpen nem megsemmisítő vagy valami hasonló koncentrációs tábornak szánták. Azért tették szigetre, mert nagyon jól felfogott közegészségügyi érdekből ezt egy karanténtábornak szánták. Teljesen jogos volt. Ebben az időben a hadseregeket, főleg a hadifoglyai táborokat köztudomások hatalmas és végzetes járványok kísérték, nem akarták bevinni Olaszország területére, tehát egy kolera vagy tifusz járvány, az szinte megfékezhetetlen, főleg a túlzsúfolt területeken a korabeli egészségügyi technikával. Az volt a probléma, hogy az olasz fél elszámították magukat az időbe, hamarabb érkeztek be a fogai transportok, mint hogy kiépítették volna a tábort.
Mit derültek ki ezekből a hadifoglyi naplókból például?
Van olyan hadifoglyi napló, amely napról napra rögzíti az eseményeket, és nagyon szűkszavúan csak az ellátmányra, a napi történésekre utal, de a kapcsolati rendszerek is felfejthetők belőle, a különböző nemzetiségű katonák egymáshoz való viszonyára is lehet következtetéseket levonni.
Major Anita történész.
A nélkülözések elképzelhetetlen fokára is rávilágítanak. A rabtartóknak a hozzáállása is kiderül. Kiderül az, hogy a halálmarzs során, illetve a menetelés során szinte rongyokba burkolózva hogyan segítették egymást, vitték a hátukon. Aztán persze vannak olyan jelenetek is, amikor jobb idők voltak, akkor megemlékeznek arra, hogy a hadifogságban hogyan próbálták elütni az időt, hogyan szerkesztettek újságot, hogyan rendeztek maguknak színházi előadásokat. Az a lelki tusa is benne van, hogy fogságban vannak, nem tudnak magukkal mit kezdeni, haszontalannak érzik magukat, miközben ágyúznak már a saját katonáik, drukkolnak nekik, de nem tudják, hogy hogyan folytatódik a történet, és ki fog nyerni, és hallgatják a saját ágyújuknak a hangját, megpróbálják megfejteni, hogy most ez melyik lehet, és merre masíroznak a központi hatalmak, és merre az antalt hatalmak. Volt olyan ember, aki egy teljes éven keresztül őrültnek tettette magát, és így tudta túlélni az egész történetet.
Mert hogy akkor máshogy bántak vele, vagy mert egyáltalán akkor nem tűtték el oda, ahova máshogy
is cserélhették utána. Tehát a vége fele már ezeket az őrültnek tetetett, de nagyon sokan megőrültek.
Margittai Gábor, irodalomtörténész.
Azért tudott könnyen szimulálni valaki őrületet, mert ott megtébolyodtak az emberek.
Mennyi időn át voltak ott általában?
Hát ugye Azinárán körülbelül fél évet volt az első hullám, aztán szisonzói csaták párhuzamosan jöttek újabb hullámok, utána ők Franciaországba kerültek. És volt, aki 19-20-ban, tehát mondjuk 14 őszén a háború elején fogságba esett, és 19-20 környékén került jó esetben haza, és aztán jött ugye a
posztraumás. Nem biztos, hogy
igen. Számunkra az egyik megrázó pillanat ugyanaz, mint ami a foglyokké volt, a fogságbeesés pillanata. Hogy akkor ők rabszolgává váltak, hogy előtte még 10 perccel az osztrák-magyar monarchia a dicsőséges katonái voltak felfegyverkezve, és most puskát fognak a fejükhöz, kifosztják őket abban a pillanatban, sokukat meg is verik még jól, mielőtt elkezdik terelni őket hátra a front mögé. Ez volt a perdöntő pillanat. Volt, akit le is lőttek. Oda-vissza, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az oroszok így, meg a szerbek úgy. A magyarok is leírják, hogy igen, volt, hogy hadifoglyokat lemészároltak. Tehát ez minden oldalra jellemző volt.
Ők egyébként tudták akkor, amikor fogságba estek, hogy hova kerülnek majd?
Nem.
Az Azinárára tereltek, nem tudhatták, hogy hova terelik őket, hogy az olaszok veszik át őket. Én szerintem ők azt gondolták, hogy a görög szigetekre mennek valahova, hiszen délfele masíroztak, és mivel a szerb uralkodó osztály is Görögországban kapott ugye menedéket, meg a szerbek közül sokan a görög szigeteken leltek menedékre, ezért az Azinára a terelt hadifoglyok is erre számíthattak inkább, mint hogy az olaszok át viszik őket éppen Azinára szigetére, amelyről szerintem nem sokat tudott senki sem.
A szerb fronton jellemző volt a tiszteknél, hogy cián kapszulát vittek magukkal, ugyanis a propaganda annyira működött, annyira állatiasnak állították be a szerb katonákat, hogy féltek fogságba esni. A legénység tagjai közül sokan agyonlőtték inkább magukat. A tisztek cián kapszulát ettek, tehát nem tudták. Aztán amikor a fogságnak a hétköznapjai elindultak, akkor kiderült, hogy az is elsősorban egy falusias társadalom, és hogyha mondjuk egy szerb parasztembernek a fia Magyarországon volt fogságban, már pedig nagyon sok szerb volt, akkor ez egyfajta ilyen kölcsönösségi viszony teremtett, tehát hogy sokkal figyelmesebbek vagy empatikusabbak voltak a magyar foglyokkal. De azt is látni kell, hogy a sok nemzetiségű monarchiának ez a széttagoltság a hadifogolytáborokban nagyon érvényesült. Tehát a szlávok előjogokat élveztek, a szláv származásúak, akár magyarországi szervek, de a csehek, szlovákok ugyanúgy, és a fogoly ranglétre legalján a magyarok meg a német ajkúak voltak. Tehát ők sokkal rosszabb helyzetben voltak.
Tehát az úgymond uralkodó réteg.
Igen, meg nem bíztak. Hát a kápók azok többnyire csehek voltak, vagy szláv származásúak. Tulajdonképpen az első világháborús hadifogság, és itt most nem csak a magyarokra kell gondolni, valójában laboratóriuma volt mindannak a lágervilágnak, ami aztán a 20. században beköszöntött. Tehát értelmezhetetlen a második világháború, értelmezhetetlenek a megsemmisítő táborok, az etnikai alapú válogatás, minden értelmezhetetlen az első világháború fogolytábor rendszere nélkül. Jó lehet, ott még ezek nem voltak meg. sem az ipari jelleg, sem a népirtás jelleg, tehát ott még nem voltak ilyen szándékok.
Mi volt a pontos útvonal? Ugye említettük már Albániát, ott keltek át.
Nisből indult a nagyobb fogolytömeg, de egyébként Szerbia minden részéből, ott körülbelül vagy majdnem 100 olyan tábor volt teljes Szerbia területén, és amikor a szerb front összeomlott, ez egyébként éppen Rigó mezőnél történt meg. Igen, akkor elindult ez az exodus, tehát Koszovó, Rigó mező területén ment át a fogolysereg, ott fölmentek az albán hegyekbe, aztán az Ohridító, le az albán mocsárvidéken, Valuna Vlora albánul, az volt a végpontjának a halálmarsnak, és onnan ugye a szerbek inkább Görögország fele mentek, Korfu szigetére,
és ott elváltak.
Ott elváltak, igen. És az osztrák-magyar hadifoglyokat átvették az olaszok, ami egyébként sokkal jobb sorsot ígért nekik, de hát már betegek voltak. Tehát akkor már a kolera felütötte a fejét közöttük, és amikor átértek a szigetre, amely egyébként Olaszország hivatalos Vesztegzár szigete volt, Szamár sziget 19. századtól, ott kitört a kolera járvány, és tovább pusztította ezeket a végtelenül legyengült embereket.
Tehát sorsszerű volt valahol, hogy pont egy olyan szigetre kerültek, ami pont azt a célt szolgált, hogy elkülönítse az ilyen fertőzötteket.
Ez szándékos volt, tehát az olasz hatóságok részéről, hogy az volt a cél, hogy egy-két hétig Vesztegzárban lesznek, egyébként az ugye 40 nap körül, a karantén szó 40 napból van, és utána szépen szétszórják őket.
Úgy kell elképzelnünk, hogy ez a sziget egészen az 1990-es évek végéig teljesen elzárt volt a turizmus elől, ugyanis itt őrizték Itália legnagyobb bűnözőit, mafiózóit.
Petrei Edit idegenvezető.
Tehát nem lehetett turistaként átmenni a szigetre. Ez egy lakatlan sziget, csak korlátozott számban lehet látogatni előre megszervezett útvonalon. Az útvonalat nem képezi a sziget összes része, csak egyes főbb pontok, például a börtön, ahol a mafiózók és a legnagyobb itáliai bűnözők voltak bezárva, illetve az a kápolna is a részét képezi, ahol az osztrák-magyar monarchia hősi halottai, illetve hadifogja a csontjai található. Nem csak osztrák-magyar hadifoglyok kerültek ide, hanem több balkáni nép is. A szigetnek a felosztása úgy történt, hogy ahol az egészségesek voltak a táborban, sátrakban, az egyik területen, a sziget másik végén pedig egy úgynevezett lazarettóban már a betegek voltak, ahol ugye hát ápolták is őket, eléggé méltányos elbánásban részesültek, akik pedig megmenekültek, végül Marseille-be kerültek, ami hát borzongató ebben a történetben, hogy aki túlélte mindezt, és még a végén Dél-Afrikában légiósként kötött ki, hogy mi mindenen kellett keresztül menni, tehát mind emberi szervezet, mentálisan, lelkileg, tehát ez egy fantasztikus téma.
Az ő utóéletükről voltak-e feljegyzések, milyen sors várt még utána rájuk?
Volt, akire még rosszabb sors várt, azt hitte, hogy nem lehet rosszabb, és aztán ment Franciaországba, és ott még rosszabb körülmények közé került, még rosszabb bánásmódban.
Major Anita történész.
Volt olyan művész, aki a testére tekerte a festményeit, úgy tudta átvészelni ezt az egész menetelést.
Tehát amit ott készített,
hazamentette a fogságban, így van, hazamentette a fogságban készített festményeit. Itthon aztán Magyarországon a hadifoglyokat nem túl jó sors kísérte, hiszen a hadifoglyok az minimum gyanús volt, maximum meg hazáruló, és még az is előfordult, hogy falhoz állították.
Arról nem beszélve, hogy neveket találtunk. Tehát
igen,
meg tudtunk nevezni akár több száz embert is.
Margittai Gábor, irodalomtörténész.
Leszármazottak kerestek meg bennünket, és ezt az egyik legértékesebb részének érezzük a munkának, hogy meg tudtuk mondani, hogy mondjuk a nagypapa, vagy akár az édesapa, vagy a dédpapa a vesztességi listák alapján, amelyek egyébként nagyon szorványosan és hebehúrgyán voltak vezetve, és a kórházi adatlapok alapján meg tudtuk nevezni, hogy például emberek hol szenvedtek ki, vagy miben haltak meg a hivatalos adatok szerint. Ami a lezárást illeti, volt olyan, aki például a francia idegen légióba kényszerítettek francia hadifogságból, és olvastunk egy olyan tanulmányt, hogy ez a idegen légiós különítmény aztán Afrikában Afrikában valahol fellázadt, és ott tizedelték meg őket. Tehát felfoghatatlan, hogy mind mentek keresztül.
Tehát maga Rejtőjenő se tudott volna ennél kalandosabb.
Így van, így van. Egyébként nem véletlen, hogy a Szamár-sziget szellemkatonái című könyvemnek Rejtő a mottója, a csontbrigádból, mert ez abszolút.
Még 1920 után is bőven tartott ez a hadifogoly történet, tehát még sokan akkor is hadifogságban voltak, aztán hazaérkeztek, úgymond a kis falucskájukba, és ott eszméltek rá, hogy ez már nem is Magyarország, amiért én harcoltam, és amiért 4 évet mondjuk orosz hadifogságban eltöltöttem.
Ezek a holtár nyilvánítási eljárások, ugye, amelyeknek részben az volt a céljuk, hogy esetleg az özvegy újra megházasodhassék, olykor a bajtársak elmondásai alapján a háború után tudták rekonstruálni, hogy kivel mi történt. Ezek nagyon megrázó leírások egyébként, mert igen részletesen írják le, hogy pontosan mi történt az illetővel.
Tehát, hogy mindenképp megbizonyosodjon arról a feleség is, meg az állam is, hogy itt valóban nincs remény arra, hogy ő még él.
Az Inarán például volt egy olyan eset, hogy kapott egy katona, egy hadifogoly egy csomagot, és ennek a csomagnak a tartalmából derült ki, hogy a két katonának ugyanaz a felesége. Tehát az első katona úgy gondolta az özvegy, hogy meghalt, de nem halt meg valójában, és ott derült ki az Inara szigetén, hogy ugyanabban a családban élnek.
Ennek se biztos, hogy örültek.
Hát nem.
De ami még engem megdöbbentett, általánosságban véve, hogy az első világháború alatt azt olvastam, hogy több mint 7 millió katona került hadifogságba.
Olyan 8 millió körül, igen, 8-9 millió a teljes, tehát a mind a két hatalmi központnak, az Antantnak és a központi hatalmaknak a katonáit vesszük, de nem lehet pontosan megmondani, hogy például hány magyar katona esett fogságba, még az se, hogy hány osztrák-magyar katona, mert ugye itt a nagybirodalmiság miatt nagyon nehéz nyilvántartani, de egyszerűen csődöt mondtak a nyilvántartások. A halottaknál és a hősi halottaknál is.
Nem tudták egy idő után már ezt.
Igen, túl nagy számukról van szó. Igen, meg hát nagyon sokan útközben haltak meg. Akiket Szibériába vagoníroztak be, és ott hónapokig döcögtek tehervagonokban, és útközben nagyon sokan meghaltak. Akiket a hajókról dobtak a tengerbe, az Inára felhaladva, azokról se lett. És nagyon sok ilyen példa van.
Adásunk ezzel véget ért. A mai műsor az olaszországi Szamár-szigeteken az első világháború idej alatt működő hadifogolytáborról és az ott raboskodó magyar katonákról szólt, akiknek emlékét egy csontkamra őrzi a szigeten. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim Kovács